Szeretettel köszöntök mindenkit, és továbbiakban be szeretném mutatni erre a témára készített előadást, aminek a címe klímaváltozás és földügyi nyilvántartás. Úgy gondoltam, hogy a klímaváltozás az napjainknak egy nagyon fontos témája, amihez úgymond a földmérők is, meg azok, akik az ingatlan nyilvántartásban fejezik ki aktivitásukat, nekik is részük kéne legyen ezekben a problémákban, és valami módon az ők tevékenységük is kéne kapcsolódjon a klímaváltozáshoz, meg a klímaváltozások miatt adandó problémákból. Úgy gondolnék el itt a földművelésnek a módosításában, meg a földhasználatban is. Ami az előadás struktúráját illeti, röviden a klímaváltozásról szeretnék beszélni, tehát egy pár aspektusát szeretném bemutatni. A földhasználatváltozás, a földhivatalok szerepe ebben a klímaváltozás által keletkezett földhasználatváltozásokban, és szeretném bemutatni a Gyulafehérvári Egyetemnek a Pekotox projektét, amiben nekünk is szerepünk volt, tehát ez egy nemzeti projekt, 8 egyetem vesz részt benne, és a Gyulafehérvári Egyetemnek is van egy része ebben a Pekotox projektben. Hát a klímaváltozásra általában háromféle adat áll rendelkezésünkre, tehát az éghajlati, tehát a okoktól független változása, tehát az érzékeljük a mindennapi tevékenységünkben, hogy tehát ez a klímaváltozás az létezik. Utána a második lépés az a kiváltó okoknak a felmérése, és az éghajlatváltozás jövőbeli vetülete, ami egy nagyon fontos probléma, tehát az eddigi begyűjtött adatokból evolutív számítás, és az a fontos, hogy tudjuk azt, vagy megpróbáljuk meg előre látni, hogy mi módon fogja ez a klímaváltozás befolyásolni a mi tevékenységüket. Hát kontinenseként más hatásra lehet számítani, ami a klímaváltozást illeti, tehát ami az egységes, hogy a víz problémákkal fog küzdködni minden kontinens, ugyanakkor az élőhelyeknek a változása, tehát a biodiverzitásnak a csökkenése, és a szigorú meteorológiai jelenségeknek a gyakorisága fog majd érzékelődni. Sőt, ez a folyamat megkezdődött, és már napjainkban is érzékelhető ez a fenomén. Létrejött a kiotói egyezmény, ami próbál olyan intézkedéseket hozni, aminek értelmében az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a csökkentését próbálja elérni, és olyan intézkedéseket próbál életbe léptetni, ami a földhasználat és a földhasználat változással kapcsolatos, ugyanakkor bizonyos intézkedéseket írnak elő az erdőgazdálkodással kapcsolatban is. Tehát az első mutatója a globális klímaváltozásnak, tehát a globális fölmelegedést mutatja be mindenki, tehát rendelkezésünkre állnak közzétett adatok, amint egyértelműen látszanak a hőmérséklet növekedési tendenciák, tehát észre lehet venni, hogy 1860-tól 2000-ig, tehát sőt 1960-tól elkezdve egy folyamatos hőmérséklet, egy átlag hőmérséklet növekedést vehetünk figyelembe. Ugyanakkor a tengervíznek a hőmérséklete, meg az átlagos hőmérsékletnek a rohamos növekedése érzékelhető. Erre nagyon sok magyarázatot próbálnak mondani, tehát médiaszerűen, tehát a szennyeződés, meg a káros gázoknak a kibocsátását teszik felelőssé a globális átlagos felszíni hőmérsékletnek a növekedésére. Ugyanakkor nagyon sokan már arról beszélnek, hogy ez egy természetes folyamat, és tulajdonképpen ez a fölmelegedés lehet része egy ciklikus fölmelegedésnek, ami az interglaciáris periódusra jellemző, tehát ami két jégkorszak közötti periódusba jellemző egy átlagos fölmelegedés, ami tulajdonképpen mi helyzetünkben is beigazolódhatik. Ha megfigyeljük az évi hőmérsékleti trendet, észre lehet venni, hogy a piros pontokkal jelzett zónákban ott az átlaghoz képest hőmérséklet növekedés áll be, és nagyon kevés helyen történik egy ilyen évi hőmérsékleti trendnek a csökkenése. Tulajdonképpen itt észre lehet venni, de a következő diá majd, ami a csapadéknak a változását mutatja, a globális, tehát a bárikus központoknak a módosulását is lehet észrevenni. Tehát ezen a dián a csapadék elosztás változását figyelhetjük meg 1900 és 2000 között. Tehát észre lehet venni, hogy tulajdonképpen a bárikus központoknak a módosulása miatt a csapadék elosztás is változik. Tehát olyan helyeken, ahol előbb kevesebb csapadék volt, ott a csapadéknak a növekedésének a pozitív módosulását figyelhetjük meg, és ebből kifolyólag a csapadék növekedése folytán nagyon sok földhasználati változásra lehet számítani. Ugyanakkor szintén a globális klímaváltozásnak az eredménye a tengerszintnek a növekedése, tehát egyértelmű a globális melegedés folytán a bárikus központoknak a változása, a körforgalomnak az intenzitása, a vízkörforgalomnak az intenzitása, a gleccsereknek a csökkenése folytán több víz kerül a körforgalomba, és egy normális folyamatként a tengerszint növekedését is meg lehet figyelni ebben a problémában. Ugyanakkor a légkör összetételének a változását is meg lehet figyelni, tehát a szén-dioxid, metán, és ugyanakkor a gleccserekben mélt gázoknak, az leülepedett gázoknak a koncentrátumát is meg lehet figyelni. Tehát egy növekedési trendet lehet megfigyelni, ami jellemző az 1800 és 2000-es periódusban, tehát a gazdasági fejlődéssel rohamosan együttnövő légkör összetételnek a változását is figyelembe lehet venni. Ugyanakkor nem kifejezetten csak ez a probléma, tehát emiatt történik ez a globális klímaváltozás. Tulajdonképpen a klímaváltozás miatt a földhasználat változásokra is lehet számítani, és a megjelenő vízproblémák, meg a biodiverzitásnak a csökkenését is megfigyelhetjük ebben a problémában. A népességnek a növekedése és egy dinamikus világban a népességnek a növekedése és a mezőgazdasági kihatásokat is figyelembe kell venni, és a Kyoto-i egyezménynek előírásai vannak minden egyes olyan tevékenységre, ami ezeket a globális változásokat tudná irányítani. Hát ha összegezni az éghajlat változásba, hát észrevehető egy 0,6 fokkal növő átlagos felszíni hőmérséklet a 20. században, tehát a 90-es évek voltak a legmelegebb évtized, ugyanakkor észrevehető a jég és hótakarónak a remanenciának a csökkenése, és több mint 6%-kal nőtt a gyakorisága a veszélyes meteorológiai jelenségeknek. Ugyanakkor ebből kifolyólag, a globális változásokból kifolyólag a földhasználat is, is módosult, és ugyanakkor szükség van olyan eszközökre, amik föl tudnák venni a harcot ezekkel a változásokkal. És itt gondolnék tulajdonképpen a földhivataloknak a szerepére, ami a klasszikus ingatlan nyilvántartáson túl olyan kiegészítő információkkal kéne gazdagítsák az adott infrastruktúrájukat, mint az épületek környezeti értékelése, energiafelhasználás, felhasználattal kapcsolatos szénkészlet potenciál, a földterületnek a használattípusa, tulajdonképpen aktív szerepet vállalhatnának a földhivatalok az olyan nyilvántartásban, aminek köze van a kiolytói egyezmény által megállapodott ilyen carbon credit rendszernek, miszerint monitorizálni lehet a kibocsátott és az elnyert széndioxid mennyiséget, és amennyiben a földhivataloknak meg az ingatlan nyilvántartó rendszereknek sikerül majd szemléletet váltani, és hogy ilyen tekintetű információkat is kezeljenek. Ez tulajdonképpen egy idealisztikus helyzet, hogy miután minden ingatlan nyilvántartási problémát sikerült megoldani, akkor ezekre a dolgokra is kerüljön sor, és ezeket az információkat is kezeljék. És tulajdonképpen a jövőre nézve az a kérdés születhet meg, hogy ebben az egész kiotói egyezményben, a carbon credit rendszerben van-e szerepe a földmérőnek, tehát mi módon a földmérő milyen módon tudna bekapcsolódni ebben az egész problématikába, és tulajdonképpen lehet-e számára ez a szemléletváltás egy olyan ág, amiben ők is, a földmérő is be tudnak kapcsolódni, és ő is aktívan részt tudna venni, és tulajdonképpen föllelhetők olyan ágak, amiben szükség van a térinformatikai rendszerek alkalmazása, a térkiértékelésre, morfológiai dinamika meghatározása, erdősítésre szánt területek fölmérése, biomassa meghatározása, tehát mind olyan része az, amiben a földmérők aktíven részt tudnak venni, és nagyon röviden a Pekotox projektről, aminek az egyetemünk, tehát a bukaresti Jászvásári és a kolozsvári egyetem mellett, és más kutatói cégekkel nekünk is sikerült részt venni, amiben a mi egyetemünknek a része a domborzat modellnek a megalkotása, és részt vettünk ebben a projektnek az első fázisában, amiben kijelöltük a területet, tehát a projektben résztvevő területet, ami keretén belül próbáltuk meghatározni a szennyező anyagok körforgását a Gyulafehérvártól nem messze Zalatna medencében levő kombinát által módosult földhasználattal szembesülő zónákat érint. Bejelöltük ortofoton ezeket az érintett területeket, és utána meg a konceptuális modellt megépítettük, amiben próbáltuk leírni, hogy miközben, szóval mi módon történik ez a körforgás a fent említett zónába, tehát a fő zóna, ami állandóan táplálja a Marosnak a vízét szennyező anyagokkal, tehát az Zalatna medencében található zajtárolókat és meddőhányukat, és innen megpróbáltuk leírni a szennyező anyagoknak a körvonalát. Itt felelhető egy pár kép a meddőtárolókról, ami Zalatna környékén van. Megalkottuk a domborzat modellt, bejelöltük a mintavételi pontokat ezekről a zónákról, és ugyanakkor egy másik zónának és a mellette levő kisvölgynek az agytárolójáról is készítettünk egy háromdimenziós modellt, és geofizikai módszerekkel meghatároztuk a csapadék víznek a tulajdonképpen a trasszéját ezekben a meddőhányokban és ezekben az agytárolókban, és hogy mi módon kapcsolódnak a teljes körforgási rendszerbe ezek a szennyező anyagok, és mi tulajdonképpen milyen az összetétel ezeknek a meddő tárolóknak és az agytárolóknak, és mi módon befolyásolják ezek a környezetet. Tehát röviden egy ilyen áttekintés a projektnek az első fázisára. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ugyanakkor elnézést szeretnék kérni, nagyon ritkán tartok előadást magyarul, Romániában románul oktatok, úgyhogy néha keresni kell a szavakat sajnos.